Sziasztok, nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Bookkeeping Podcast első adásában. A podcast során vállalkozással, könyveléssel, vállalkozások könyvelésével kapcsolatos kérdéseket fogunk átbeszélni, és ennek a podcast sorozatnak, vagy ennek a podcastnek az indulását nem is tudnám autentikusabb emberrel elkezdeni, mint Szekeres Balázssal, a mi saját könyvelőnkkel, aki ő maga már harmadik generációs könyvelőként viszi tovább a családi könyvelőirodát. Szia Balázs, nagyon örülök, hogy itt vagy velünk.
Így van, nagyon régóta dolgozunk már a szakmában, családon keresztül, szervusz Andris!
Szia! Figyelj, arra gondoltunk, pont ugyanúgy, ahogy amikor mi megkerestünk téged cirka 5 évvel ezelőtt, amikor azt mondtuk Diával, hogy szeretnénk...
Olyan rég volt?
Néha úgy érződik, mintha 40 lenne, néha olyan, mintha 4 hete, hogy szeretnénk vállalkozást indítani, és feltettél nekünk néhány olyan kérdést, aminél lehet, hogy a visszakérdés sem értettük feltétlenül mi magunk, illetve az, hogy a válasz pontosan mi, vagy hogyan lehet jól megtalálni egyáltalán a kérdésre megfelelő válaszokat. Így nagyon-nagyon az alapoktól indultunk el, amikor elkezdtünk beszélgetni, és azt szeretnénk, vagy abban szeretnénk segíteni a hozzánk hasonló szerencsés, talán mondhatom, hogy szerencsés sorsú vállalkozó, leendő vállalkozóknak, hogy átbeszélünk néhány olyan kérdés veled, ami mondjuk egy vállalkozás indítás kapcsán felszokott merülni az emberekben. Készen állsz?
Jó.
Szuper.
Csináljuk.
Az első kérdés az én fejemben az, hogy mik a legfontosabb különbségek szerinted a között, hogy valaki vállalkozó, vagy egy magánember?
Hol kezdjük ezt? Igen, de most a vállalkozó lehet ugye egyéni vállalkozó, és cégben tulajdonos vállalkozó. Ez a kettő dolog is már alapból elkülöníthető egymástól. A vállalkozó, mint olyan, aki vállalkozást nyit, cégbe tulajdon szerez, tehát hogy aki vállalkozó önmagától, az annyiban különbözik egy magánszemélytől, hogy sokkal nagyobb felelősséggel tartozik az iránt, a dolog iránt, amit elvállal, amit szerződéssel, vagy akár a saját szavával elvállal a megbízói felé. Míg a munkavállalót ugye a saját kollektív szerződése, saját munkaszerződése köti, és ezen felül nem kell felelni semmiért, mert a főnökei fognak ebben felelni. Uh-huh. Tehát, hogy igazából ez a fő különbség véleményem szerint a kettő között.
Világos, tehát a felelősségvállalást emelnéd
ki? Így van, azt emelném ki elsősorban, mert egy vállalkozónak sokkal nagyobb felelőssége van a feladat elvállalása miatt, abban, amit ugye utána létrehoz, vagy szolgáltatni fog a megbízói felé, mint mondjuk egy munkavállalónak. A munkavállalót ugye védi a munkatörvénykönyve, védi a szerződése, és védi azok a korlátok, amit ugye a munkavégzés előtt a munkaadójával leszerződik, vagy...
Uh-huh, világos. És maga ez a felelősség, amit mondasz, ez eltér, vagy hasonlít mondjuk ma egyéni vállalkozónál, vagy pedig céges vállalkozónál?
Ezt nem mondanám. Tehát, hogy nagyon hasonló. Az egyéni vállalkozó annyiból térhet el, hogy ott nincs választási lehetősége a vállalkozónak, mindenféleképpen a saját teljes felelősségét, vagyoni és erkölcsi felelősségét is kell nyújtani a vállalkozás felé. Míg például a vállalkozási formákon belül eltérhetnek ezek a felelősségi viszonyok. Más lehet egy BT és más lehet egy KFT felelősségi mértéke.
Ugye a KFT a korlátolt felelősségű
így
társaság,
van. Így van.
Ami azt jelenti, hogy ott valami fajta felelősségkorlátozásról szó van.
Így van. Alapból ugye korlátolt a felelősséged a betett törzstőkédig, de ugye itt is vannak, tehát hogy ezen belül is vannak szintek, attól függően, hogy milyen ügyért kell neked felelned. Hogyha durva büntető ügyekről van szó, akkor ugye nyilván tovább mennek a tulajdonosok magán vagyona felé is.
Világos. Ha ilyen nagyon Maslow-i piramis alja felől foghatom meg amúgy a különbséget, ahogy mondtad, hogy az egyik esetben van egy magánszemély, aki dolgozik valahol, mint mondjuk alkalmazott, versus egy vállalkozó, vagy egy vállalkozás. Nekem az első és ilyen leghúsba vágóbb különbségnek azt tűnik, hogy míg alkalmazott vagyok valahol, oda megyek, ledolgozom a havi fizetésemet, minden hónapban ugyanakkor elutalják a bankszámlámra, kapom az értesítést a mobilbanki alkalmazásból, vagy az SMS-t, hogy ha fizetésnap, és akkor nem tudom, hívhatom a srácokat. Ezzel ellentétben mondjuk egy vállalkozásnál nem feltétlenül ennyire egyértelmű az, hogy a havonta bejövő pénz az miből áll elő.
Hát így van, ugye a vállalkozónak minden esetben a saját munkájáért ugye számlázni kell, tehát hogy azt számlára fogja megkapni. Itt ugye figyelni kell arra, hogy mikor tudja ezeket behajtani például, mert ugye elég renitens vállalkozók is vannak.
Van olyan, hogy valaki nem fizeti ki a számlát?
Előfordul, nem az, hogy nem fizeti, mert azt mondjuk azt, hogy ebből nagyon kevés az ilyen eset, de mondjuk, hogy nem időre fizeti ki, és itt ugye nekünk, családapáknak ugye lassan, számolni kell azzal, hogy ha egy adott munkát elvégeztünk vállalkozóként, és azt hónapokig nem tudjuk behajtani. Ugye addig is nekünk élni kell valamiből. Tehát, hogy ugye ez is egy kockázatvállalás a vállalkozó részéről, hogyha esetleg egy renitens megbízóval kerül szembe, akkor ugye azt ki tudja a likviditás szerint bekelni a további időszakra. Míg ugye a munkavállalónál, ahogy te is említetted, azt a pénzt azt muszáj, hogy megkapja. Nyilván itt is lehetnek olyan esetek, hogy csődbe kerül a cég, vagy valami történik, ami miatt nem kapja meg, de a munkatörvénykönyve az nagyon védi ezeket a munkavállalókat.
És akkor a munkavállalóknak az erőterét mondjuk így, akkor ezt a munkatörvénykönyve határozza meg. Vállalkozásoknál mik azok a törvények, amik meghatározzák, vagy körülírják ezt?
Hú, hát alapból ugye a gazdasági törvény, a számviteli törvény, az adótörvények, nagyon sok törvény. Tehát, hogy ugye rengeteg olyan törvényi megfelelés kell a vállalkozó részéről, ami mondjuk egy munkavállalónak nem a sajátja. Tehát például a számviteli törvénynek a munkavállalónak nem nagyon kell odafigyelnie ugye a munkavégzés során, míg egy vállalkozónak, abból az aspektusból, hogy milyen vállalkozási formát indított el, figyelnie kell a adózási és a számviteli törvényekre is.
Ha lehetne ilyen összehasonlítást tenni, hogy mondjuk munkavállalói lét és vállalkozói lét, a kettő között van-e olyan szerinted, és itt nem is feltétlenül egy objektív igazságot keresek, lehet a saját véleményed és benyomásod, hogy mondjuk jobban védve van a munkavállaló, mint mondjuk a vállalkozó, lehet ezt mondani, vagy nagyobb szabadságfok van a vállalkozói oldalon, ami lehet egy kétélű kard, és lehet, hogy valakinek éppen segít, de lehet, hogy jobban meg is tudja ütni magát az ember, vagy nincs ilyen összehasonlítható dimenzió?
Én inkább azt mondanám, hogy a munkavállalói lét biztosabb, tehát hogy az, hogyha van egy fix munkavállalói szerződésed, vagy életed, akkor az biztosabb lehet, mint egy vállalkozói lét. A vállalkozásnál nagyon sok külső tényezőre, belső tényezőre kell figyelned, amik utána kihatással lehetnek mind a keresetedre, mind az eredményedre, mind magára a vállalkozás működésére. Inkább ez lehet a különbség.
És ez a tevékenység jellegéből fakad inkább, mint sem a szabályozói környezetből?
Vagy igen, is a is. Jellemzők, tehát inkább a jellemzők, hogy kell az egyiket végezni, és hogy kell a másikat végezni. Munkavállalóként, ahogy te is említetted, bemész, megcsinálod a feladatot, hazamész, megkapod érte a pénzedet. Vállalkozóként ugye te felelsz azért, hogy a saját munkavállalóid elvégzik el az ő feladataikat. Te felelsz azért, hogy ugye ezeket a munkavállalókat ki kell fizetni. Te felelsz azért, hogy beszedd azokat a pénzeket, amikért te a szolgáltatást, vagy a termék előállítást elvégezted. Tehát, hogy nagyon sokrétű a felelősség. Nyilván a másik oldalról egy bizonyos fokú szabadság is van a vállalkozói lét mellett, mert ugye te osztod be az idődet. De nyilván azt az időt sokkal több darabra kell elbontanod.
És gyakorlatilag nem számít, hogy 1000 fős vállalkozásról, vagy 1000 fős cégről beszélünk, vagy egy 3 fős cégről, vannak olyan területek, tevékenységek, funkciók, amit mindegyiknél ugyanúgy be fog kelleni tölteni.
Ezért jók a szabályrendszerek. Ugye az egyfős cégre is igaz, és a többfős cégre is igaz az alapszabályrendszer. Nyilván ezeket lehet specializálni attól függően, hogy mekkora a vállalkozás.
Az alapszabályrendszer alatt mire gondolsz?
Például a számviteli törvény. Az ugye minden társaságra egy és ugyanúgy igaz. Tehát, hogy ebben is vannak speciális dolgok, de az alap, a törvény, amit mindenkinek be kell tartani, az mindenkinek be kell tartani.
Világos, és azt hiszem, így látom az erővonalakat mutatni egy irányba, mert hogyha egy nagyméretű vállalkozásnak, ahol van egy 20 fős pénzügyi és számviteli osztály, meg egy egyéni vállalkozónak, vagy egy KFT-nek, akinek meg van egy ügyvezetője, aki amúgy egy személyben minden feladatot ellát az ügyvezetőtől a takarítóig, akkor valószínűleg ezeket a számviteli megfeleléseket nem azonos módon kezelik le ezek a pici cégek, meg a nagy cégek. itt kifejezetten arra gondolok, hogy nem tud egy akkora pénzügyi apparátust eltartani egy kicsi vállalkozás, mint egy nagy cég. Ilyenkor jönnek képbe a könyvelők?
Így van, mert egy kisebb cégnek nem is kell akkora apparátust fenntartania, hiszen ugye ezek a korlátok közé szorított szabályrendszerek, ezek ugye betarthatók egyszerűen egy olyan szakmai rálátással, amit ugye a könyvelő tud nekik nyújtani. Míg egy nagyobb cégnél erre több ember, több idő, több erőforrás szükséges.
És van ilyen ösvény mondjuk, amit így le lehet követni, hogy egyéni vállalkozóként, hogyha valaki elindul, ő jellemzően könyvelővel szokott dolgozni, vagy könyvelő nélkül szokott dolgozni?
Hát ezt én a tapasztalatom szerint az embere válogatja. Tehát, hogy mennyire bátor beleugrani egy új dologba, mert mondjuk nem az a szakmája, de ő át akarja látni a saját számviteli adózási elszámolását, és ezért megcsinálja önmagától, vagy azért, mert nem talál megbízható könyvelőt. Tehát, hogy ez is még egy olyan aspektus lehet, hogy megütötte többször a bokáját, és akkor inkább azt mondja, hogy megcsinálja magától, de inkább az a tapasztalat, hogy ezt egy szakmai szakemberre szokták bízni, aki utána megcsinálja a feladatot.
Mondjuk, hogyha szakemberrel megütötte magát, és utána próbálja meg egyedül, az nekem inkább a vakmerőnek tűnik, mint, vagy lehet, hogy a kétségbe esett a helyesebb kifejezés.
Igen, de ez is megint, tehát, hogy visszakanyarodva az elejére, tehát, hogy embere válogatja. Nyilván, aki nem akarja a saját idejét és energiáját erre elnyomni, akkor keres egy olyan szakembert, akit ugye meg tud ezzel bízni maradéktalanul. Nyilván ez ajánlás útján is lehet, ismerős útján, bármilyen módon meg lehet találni. Nálatok például ugye ott egyszerű, mert ti tudtok rögtön ajánlani jó könyvelőket, tehát elég változatos módon lehet a szakembert megtalálni, de van az ember típus, aki inkább magától inkább kitanítja magát és megcsinálja. És az egyéni vállalkozás alapból lehetséges, tehát hogy ez egy megtanulható, lekezelhető dolog, de nem ajánlom senkinek.
Tehát amúgy nincs olyan jogszabály vagy törvény, ami előírná, hogy egyéni vállalkozónak könyvelővel kell dolgozni együtt, tehát hogy könyvelőt kell megbíznod a számíteli feladatoknak az ellátásához, de célszerű.
Így van, célszerű és ajánlott. Pont azért, mert ez egy külön szakma, tehát hogy azért oda kell figyelni, rengeteg törvénynek kell megfelelni, és akinek nincs arra ideje, hogy egy második szakmát megtanuljon, annak ajánlott egy könyvelővel dolgozni. Egyéni vállalkozóként is.
Világos. Szóval tudsz megbízni egy külsős könyvelőt, aki amúgy segít neked a pénzügyeidnek a rendben tartásában. Erre van valami benyomásod vagy statisztikát, hogy aki mondjuk gazdasági területről jön, az jellemzőben megpróbálja saját maga kitanulni az egyéni vállalkozás könyvelésével kapcsolatos feladatokat, és aki mondjuk, nem tudom, fizikai munka oldalról, vagy művész, az mondjuk kevésbé, vagy ez a fajta bátorság, amit mondtál, ez van olyan háttér, aminél így jobban megvan, és van, akinél kevésbé?
Érdekes, mert szakmai és tanulsági viszonyokat nem tudnék mondani, de azt, hogy a férfiak inkább megpróbálják maguknak. Tehát, hogy ez érdekes, mert ugye azt gondolnám, hogy ilyen különbségek nem kellene, hogy legyenek, de több olyan ismerősöm vagy partnerünk van, ahol a férfiakat jobban is érdekli az, hogy megértse magát a mi szakmánkat kvázi, és ezért jobban belelátson abba, hogy mi mit csináljunk. Míg a nők inkább azt mondják, hogy húha, ezt inkább intézzel egy szakembert, mert én abban bízom, hogyha ezt egy kifejezett olyan ember csinálja, aki ehhez ért. Én megcsinálom a saját feladatomat, de a szakember végezzel az ő saját szakmunkáját.
Pont amikor mondtad az elején, hogy érdemes szakértőt megbízni, így jutott eszembe, amikor úgy vagy vele, hogy hát felrakok egy képet, vagy felrakom ide ezt a polcot, amit nem régen is találtunk, és lehet, hogy a polcnak neki veselkedik az ember, de van az a komplexitású feladat, hogy nem tudom, egy konyhabútort nem biztos, hogy teljes egészében őt összerak, vagy a villanyszereléshez már ugye egy kicsit nagyobb merészség, meg bátorság kell, meg jóval több szakmai háttér és tudás, mielőtt az ember belevág, tehát lehet, hogy mondjuk egy átlagos ember ezekben nem mer beleugrani, és nyilván az, hogy miben merek beleugrani, az egy dolog, az, hogy mi lesz a végeredmény a másik oldalon, hogyha én rakom össze a konyhabútort, az a jó, vagy ha én szerelem a villanyt, az úgy tényleg jó nekem, vagy az utánam ott lakónak. Ezzel kapcsolatban, ha jól értettem meg, az a tanácsod, hogy a vállalkozások villanyszerelését, a könyvelést, azt azért érdemesebb profikra bízni.
Igen, érdemes. Tehát, hogy van ez a szint persze én is, amikor azt mondom, hogy lekezelhető könnyen, egy-két számlánál éves szinten, ez egy megtanulható, lekezelhető folyamat, hiszen ugye számviteli meg adóügyi keretek közé van szorítva. De aki nem akar vele foglalkozni, vagy nem tud, nincs ideje, akkor annak ajánlom, hogy szakembert keressen hozzá. És a nagyobb volumenű dolgoknál pedig különösen jó, hogyha ott van egy olyan ember. Például egy napvizsgálat folyamán nem árt egy olyan ember, aki szakmailag tud védeni minket.
Az biztos, hogy ebben a helyzetben amúgy egy fekete öves az nem csak megnyugtat, hanem tud olyan mozdulatokat, meg olyan húzásokat, ami megéri.
Igen, igen. És egy önállóan kezelt egyéni vállalkozásnál az első napvizsgálat, na az izgalmas egyedül, tehát hogy az izgalmas lehet.
Az is olyan első alkalom, amit az ember sose felejt el?
Ez szerintem igen. Ez egy olyan alkalom lehet. Az még nekem is olyan volt, tehát hogy az első vizsgálatomat én sem felejtettem el.
Mert hogy te voltál, te könyvelői oldalról vettél részt, igen, egy egyéni vállalkozónak a napvizsgálatában?
Hát nem vállalkozó, hanem egy cégnek. Tehát hogy nekem egy céges ügyfelünk volt, aki írja az első vizsgálatot, teljesen én végeztem. Tehát nem is a felettes könyvelőm, hanem én végeztem el. Az nekem is egy emlékezetes.
Mesélsz róla egy kicsit, ha nem kell, hogy megöljél minket,
miután hallottunk? Igazából nem volt semmi probléma, tehát hogy egy általános vizsgálat volt, egy jogkövető vizsgálat, de izgalmas volt, tehát hogy az ügyintéző sem volt a legkedvesebb navosok közül való, és nagyon sokat kellett bemennem hozzá. Tehát hogy az még abban az időben volt, amikor nem lehetett e-mailen küldözgetni mindent, nem volt az online rendszer, nem voltak ezek a felhőalapú rendszerek a NAV-nál, hanem be kellett menni, és amikor már ötödszörre voltam bent, akkor kérdeztem, hogy nem lehetne elintézni ezeket egy listával, és azt mondta, ez konkrétan így mondta, hogy hát nekik ugye fel kell mutatni az óraszámokat, és ezt így tudják darabolni, hogy sokszor találkozunk. Tehát, hogy az egy ilyen megragadt dolog volt bennem, hogy akkor, abban az időben még nekik is jobban tett az, hogyha sokszor találkozunk. Pedig az ellenőrzés az nem kellett volna. Egyszer beviszem, átnézik, és utána elég lett volna megbeszélnünk.
Volt necces pillanat?
Nem, szerencsére olyan cég volt, hogy nem volt olyan pillanat, amikor necces lett volna. Inkább ez, hogy ugye én is még fiatal voltam, fiatalabb, és ugye az első ellenőrzést mondom, ez emlékezetes, hogy azt hogy végzi mindenki.
Te hány éve dolgozol amúgy?
Fú, most már 16.
Mind könyvelőként?
Igen.
Ebben nem kalapom, ez szép munka. Apropó NAV sztori, képzeld el, én 2018-ban kezdtem vállalkozni, akkor még egyéni vállalkozóként, és beregisztráltam magamnak az egyéni vállalkozót. Nekem is volt egy könyvelő ismerős anyósomon keresztül, aki segített abban, hogyha kérdésem van, akkor tudjak hova fordulni, de én is az a fajta fiú sztereotípia voltam, hogy megpróbáltam megérteni és megtanulni, hogy mi történik és mi zajlik körülöttem. És végigvittem az egyéni vállalkozói regisztrációmat, és volt egy ilyen kérdés, hogy akarok-e NAV-os mentort megbízni. És mondom, jól hangzik, persze, miért ne csináljuk. És megcsináltam a vállalkozómnak a bejegyzését, másnap kaptam ugye az e-mailt az adószámmal, és rá szerintem 20 percet csörög a telefon, hogy jó napot kívánok, a NAV-tól hív, és mondom, hogy Jézus, amit rántottam el, tudom, és így, hogy igazából semmit, két dolgot nem jól töltöttem ki, de hogy ezt így megnézte a paksamétámat, és így látta benne, és hogy ezeket csináljuk meg, amúgy, hogyha kérdésem van, akkor így nagyon szívesen segít, és én néztem, hogy atya, mondom, ez mennyire ilyen, majd, hogy nem azt tudnám mondani, hogy egy ilyen ügyfélcentrikus szolgáltatóként jelent meg a NAV, amitől mindig mindenhonnan én inkább azt hallottam, hogy az emberek így rettegnek, meg félnek, meg kb. Ahhoz hasonló sztorikat, mint amit te elmondtál, és mondjuk ez hozzátartozik, hogy az én vállalkozói múltam az 6 évre, tekint vissza, nem 16-ra, mint a tiéd.
Hát egyébként azt kell mondjam, az én időszakom alatt is már azt lehet mondani, hogy nagyon sokat szelidült a NAV, és ők is rájöttek arra, hogy a segítség sokkal jobb, mint mindenkit a falhoz állítani. Tehát, hogy nagyon jó az ügyfélszolgáltuk, hogyha olyan ügyintéző van, akivel lehet beszélni, azzal bármit meg lehet beszélni, szakmailag is egyre inkább ott vannak, hogy lehet velük kommunikációt végezni, tehát hogy lehet velük arról az adott kérdésről, amit ők tesznek föl, megbeszélést folytatni, nem az mondjuk, mikor nekem a nagymamám mesélte, ugye ő könyvvizsgáló, hogy olyan vizsgálat volt náluk, hogy nem kérdeztek, hanem állítottak csak. És utána a következő lépés az ugye a bíróság lehetett volna. És ez már szerencsére nem így van, úgyhogy nekünk már jobb időszakunk van szerintem ilyen szempontból.
Nagy itt mikor kezdte?
50-es években.
Az kemény.
Úgyhogy igen. Hát gazdasági vezetőként kezdte, és utána onnan vált ki, és könyvvizsgáló lett végül.
Visszacsalva három témával ezelőttre, amikor elkezdtük azt gondolgatni, hogy egyéni vállalkozónak kell-e könyvelő, akkor nem kötelező, de erősen ajánlott. Azt tudnám hogy erre felhozni, hogy ahogy mi is növekszünk, mint cég vagy vállalkozás, nyilván az elején úgy voltunk vele, hogy a tulajdonostársam, meg alapítótársam Dia, meg én is, hogy a gazdasági területről jövünk, gazdasági háttérrel, kicsi informatikai kitettséggel, de azért alapvetően közgazdászok vagyunk. És próbáltuk azt a 24 órát, ami a rendelkezésünk rá úgy szétcsoportosítani, hogy mindenre, és mindenre is jusson idő. Ez nyilván végtelenül lehetetlen feladat amúgy. És amúgy mi ugye Balázsral veled kezdtük el egyáltalán együtt dolgozni, mert azt láttuk az elejétől fogva, hogy az, hogy a pénzügyek rendben legyenek, az nem egy opcionális dolog. És emellett mondjuk volt egy-két olyan terület, amire azt mondtuk, hogy na figyelj, akkor ezt majd megcsináljuk mi magunk. És mi kezdtük el a marketingünket csinálni, és voltak dolgok, amiket úgy egész jól megcsináltunk, vagy fölveszegettünk, vagy megtanultunk, meg hogy miatt elkezdtünk profi TikTokos csapattal dolgozni, előtte mi próbáltunk magunknak fölvenni TikTok videókat, amire amúgy, amikor az ügynökség meglátta, akkor így mondta, hogy zavarna titeket, ezt most így nyomtalanul kitörölnénk, mert hogy borzasztóak voltak. És egész egyszerűen azt láttuk, vagy azt látjuk, hogy ha teheti az ember, szerintem célszerű úgy csinálni, hogy az végezze a feladatot, aki ért hozzá. Nekünk ez volt az egyik ilyen nagy tanulságunk, mert meg lehet próbálni bizonyos dolgokat kontárkodni időtakarékosság, költségtakarékosság miatt, de a nap végén általában úgy szokott ez kijönni, hogy akkor járunk a legjobban, ha mindenki azzal foglalkozik, amihez igazán ért.
Pont hát ez egy bizonyos méret fölött már idő sincsen rá, tehát hogy nem tudod abszolút az időbe beszorítani.
Abszolút. Van egy ilyen mondás amúgy, amit az elmúlt 4 év során hallottunk már többször amúgy, hogy az olcsó könyvelő az drága. Akkor, ha jól értem, ez ugyanúgy használható, vagy átvéti oda, hogyha annyira olcsó, hogy nincs könyvelőd, az is tud drága lenni. Arra van valami tapasztalati számod, hogyha mondjuk valaki egyéni vállalkozóként indul el könyvelő nélkül, akkor milyen mértékű hibát tud elkövetni teljes jó szándékkal is akár?
Hát ez ugye attól is függ, hogy milyen méretben gondolkodunk. Tehát, hogy ugye az elején is említettem, hogyha egy évben van 2-3 számlája, nehezebben rontja el, mintha mondjuk egy árufuvarozó 5-6 kamionnal. De már az alapítás során ugye lehet olyan döntéseket hozni, ami ugye nem visszacsinálható. Tehát, hogy egy évig, hogyha hozott egy döntést úgy, hogy nem beszéled meg, nem konzultálsz egy könyvelővel, hanem magadtól eldöntöd, és rosszul döntesz, akkor azt a döntést nem tudod visszavonni. Egy évig abban a döntésben kell működned. És lehet, hogy ez rád nézve adóügyileg nem lesz a legjobb megoldás. Tehát, hogy lehet, hogy ha konzultálsz egy könyvelővel, egy szakemberrel, akkor ő tud olyat mondani, hogy ne ezt az adófajtát választjuk, hanem inkább azt, legyünk áfakörösek, vagy ne legyünk áfakörösek. Ezek olyan döntések, amiket utána lehet, hogy egy éven keresztül, vagy még tovább is esetleg görgetned kell magad előtt, hogyha rosszul döntesz.
Mi az 5 legnagyobb, vagy leggyakoribb ilyen akna, amire rá lehet lépni mondjuk, amikor próbálod elindítani a vállalkozásodat?
Hát az áfakör az egy olyan dolog, tehát
hogy, is ezt mondtam volna,
hogy áfakört vagy mentességet választod, de például a telephely megválasztás is lehet egy ilyen probléma, hogy úgy gondolod, hogy több címet akarsz beregisztrálni, több helyen dolgozol, de hogy lehet, hogy nem is kellene. Viszont utána már iparűzési adóba ezt le kell kezelni, hogyha egy-két napot működtél, de mert mondjuk ez egy olyan dolog, ami megváltoztatható ellentétben az áfával, tehát hogy ott ugye abban működsz, hogyha választottad. egy évig.
Egy évre van az áfa?
Igen, azt, ha választott, tehát hogy egy új válalkozás választja a megalakuláskor, és utána, ha attól el akar térni, akkor decemberben lehet. Láttam már olyan megoldásokat, hogy a NAV külön kérésre megengedte úgy, amíg még nem kezdett el működni a vállalkozás, de erre nem számítanék, tehát hogy ez nem egy általánosan elfogadott dolog. Úgyhogy elég sok ilyen probléma lehet a választásoknál.
Egy ilyen történetet hallottam az egyik ügyfelünktől, hogy nem konzultált szakértővel, elindította a vállalkozást, és nem fogom tudni pontosan idézni a rubrikát, amit beiszed, de hogy jövedéki termékekkel foglalkozik. És mondta, hogy az volt az első dolog, amit látott, nem tudom hány nappal később, hogy kapott egy 25 millió forintos fizetési felszólítást talán, hogyha jövedéki termékekkel foglalkozol, akkor ezt célszerű befizetni, és mondta, hogy hát azt gondolta, hogy igen, de aztán kiderült, hogy mégsem. És nem annyira egyszerű volt, hogy azt mondta, hogy meggondoltam magam, hanem ennél egy hosszabb procedúra volt, és felmerült, hogy akkor ezt inkasszózzák a számlájáról, onnan nem tudták, és akkor így tovább megy a behajtás, akkor úgy nagyon úgy volt vele, hogy lehet, hogy legközelebb kérdezni fog. Én ezt a jövedéki terméket, meg az áfát...
Igen, a jövedéki dolgok azok amúgy is nagyon-nagyon szögletesek, tehát hogy ott nagyon fontos betartani minden szabályt. Ez valószínűleg valami biztosíték lehetett, mert a jövedéki termékeknél biztosítékot kellett tenni a NAV felé, és akkor az lehetett egy ilyen dolog, hogy azt akkor automatikusan előírták neki, de igen, tehát hogy ezek a választások, ezek nagyon fontosak, főleg az elején. És ugye később is, tehát hogy a bevallásoknak a határidejére kell figyelni, a bevallások, tehát hogy a jó verzió például az is egy fontos dolog, hogy ugye erre külön programok vannak, külön verziószámmal. Azokat is, tehát hogyha nem jól küldöd be, nyilván most már a NAV értesít, hogyha ez nem így történik, és ezt, hogyha tudod értelmezni, akkor nyilván ki tudod javítani, de erre jó egy könyvelő, aki ugye ezt folyamatosan ugye a szakmájából kifolyólag ellenőrzi és vizsgálja.
Nagyon szépen köszönöm. Legyen mindenféleképpen egy második alkalmunk. Köszönöm szépen, Balázs.
Köszönöm szépen.